egy keresztény karizmatikus közösség tagja, és szeretnék az életemről tanúságot tenni, illetve arról, hogy hogyan tértem vissza egy 40 éves eltévedett múlt után az Úrhoz, és hogy ez nekem milyen örömet és milyen boldogságot okozott. 4 gyermekes családban nőttem föl, ahol az imádkozás, a pohász reggel és este és napközben is napi rendem volt. A napi ima élet, a keresztény élet gyermekkoromban a templomban kezdődött, iskola előtt minisztrálni jártam, a 8. osztály végéig, 14 éves koromig. Majd a 8. osztály elvégzése után egy keskeméte piarista atya jóvoltából piarista gimnáziumba kerültem, ahol is végül is csak 2 évet jártam, de ez nem volt meghatározó a későbbi életemre. Egy vidéki faluban nevelkedtem, ott nőttem fel Budapestről 80 kilométerre. Miután az iskolából elkerültem, majdnem felnőttként valamit kellett magammal kezdeni, és édesapám révén Budapestre kerültem dolgozni, ahol a nagyvárosi élet, a forgatag, a kommunista időszak nekem fiatalként akkor szimpatikus volt. Ez az életvitel ez eltartott 40 évig. 1974-ben megnősültem, egy olyan hölgyet vettem feleségül, aki nem volt elkötelezett a keresztény értékek mellett, de mint ahogy az imént említettem, én jó magam sem. A katolikus házasságunk is csak azért született meg, mert édesanyám és a családom nem fogadta volna le, hogyha nem kötünk templomban házasságot. És ilyetén módon nem volt egy olyan minta a születendő gyermekemnek, majd a felnevő gyermekemnek, amit keresztényként tovább tudtam volna adni. És ez most e pillanatban is kereszthordozásként van jelen az életemben, mert ő már ugyan 2 gyermeket nevelő édesanyja, de az Úrtól messze van, hát azért most sokat imádkozom, hogy ő is térjen vissza. Elmúlt ez a 40 év Isten nélkül, imádság nélkül, aztán 60 éves voltam, amikor elvesztettem a munkahelyem, egy hitellel a nyakamban, munka nélkül, egzisztencia nélkül, kilátások nélkül, hit nélkül, imádság nélkül, Jézus nélkül, nem volt kapaszkodó. Depresszióba estem, lefogytam 20 kilót, néhány hónap alatt elfogyott a kis tartalék, a helyzetbe kerültem, hogyha nem tudom fizetni a hitelemet, akkor a bank elviszi a lakásomat. Most már egy utólag azt látom, hogy ez sem volt véletlen, hogy az én drága testvérem, aki jelesül, megtartotta a hitét, és az alatt a 40 év alatt is még én nem voltam hitben és keresztény életvitelben, támogatott és segített. Viszont ennek az volt az ára, hogy el kellett volna járnom templomba, el kellett volna mennem zarándokolni, és keresztény programokon részt venni, és én nagyon nem akartam. Nem akartam se imádkozni, nem akartam se templomba járni, semmit sem akartam, csak nyalogattam a sebeimet, és sajnáltam saját magam, és fájlaltam, hogy ez a dolog idáig fajult.
Mi lehetett annak az oka, hogy annyira elutasító voltál?
Szentimentális, ilyen nagyon lírai, befolyásolható személyiség voltam, és először is bevittek a tízbe. Aztán később én ott vezető lettem. Tisztitkár voltam, közel 10 éven keresztül. A propaganda meghatározta a következő 30 évet is. A 40-es éveim közepén szembesültem az MLM rendszerekkel, néhányba be is regisztráltam, ahol különböző tréningeken azt súlykolták belém, hogy valósítsd meg magad, hagyd ott Isten, csak a pénzre, a gazdagságra fókuszálj, és én komolyan elhittem, hogy egyszer majd hatalmas nagy házam lesz, én utazok a világban, szép autóm lesz, és olyan víziókat vázoltak elém, ami szimpatikus volt, és a lelkemet teljesen megmérgezték. De én most is azt gondolom, az, hogy én elvesztettem a munkámat 60 évesen, hogy hitelt vettem föl, és a szándék is rossz volt, amit meg akartam oldani ezzel a hitellel. Mindez azért történt, hogy térjek vissza az Úrhoz. Még nem történt egy olyan dolog az életemben, amit nem tudok elfelejteni. A húgom révén, aki tuszkolt egy vincenti zarándoklatra, ott volt egy páros atya, Barnabás atya, oda tuszkolt mellé, és elkezdtünk ezzel az atyával beszélgetni. De én ott is csak a negatívumokat mondtam, hogy én vagyok a legszerencsétlenebb ember a világon, hogy minden rossz csak velem történik. És az atya próbált engem az Úr felé terelni, És egyszer csak úgy kikelt magából, és szembefordult velem, soha nem felejtem el. És azt mondta, Misi, akard az Urat, akard, hogy az életed megváltozzon. Tényleg úgy elgondolkoztam rajta, hogy ha akarnám, akkor megváltozna az életem, csak oda kell fordulni és kérni az Urat. Aztán elindult egy folyamat, nem sokkal a zarándoklat után, néhány héttel, Mária Bestjén Margaréta nővér jobboltában volt egy lelki gyakorlat. És elvitt oda az én drága testvérem, de még mielőtt elvitt volna oda, egy gyenge pillanatomban valamilyen hazug trükkel följöttem Budapestre Fótról, mert Fótról laktam a testvéremnél, és annyira összeomlottam egy pár pillanat alatt, de eszembe nem jutott, hogy imádkozzam, vagy az Úrhoz forduljak. Beszedtem egy csomó gyógyszert, hogy meg akarok halni. És ennek a következménye az volt, hogy elvittek a pszichiátriára, és 5 napig a pszichiátrián voltam, de most már utólag látom, hogy ez sem lehetett véletlen, hogy az unokaöcsém egy hosszabb telefonálás és keresgélés után nem talált. És miután hazajöttem rá pár napra, elmentem a lelki gyakorlatra, oda sem akartam elmenni. Ahogy beléptünk az ajtón, a recepción olyan szeretettel fogadtak és átöleltek, hogy azon gondolkoztam el, hogy ha ilyen szeretetben fogadnak, és itt szállást adnak, enni adnak, a franc csak akarok én innen elmenni, betessékeltek a kápolnába, ahol már tartott a lelki gyakorlat, és megálltam az ajtóba. És ahogy beszélt Margaréta nővér, egy fizikai melegséget éreztem itt belül, annyira megérintett, hogy azt éreztem, hogy nekem oda be kell menni, ezt nekem hallani kell. Ez a lelki gyakorlat 4 napos volt, és az utolsó előtti napon a szemem láttára, a fülem hallatára gyógyultak meg emberek nagyon súlyos betegségükből, és már nem volt okom nem hinni. Egy gyógyulást azért hadd meséljek el. Volt ott egy Tibor atya, aki a hátsó traktusban ült civilben, azt tűnt fel a nővérnek, hogy fél óránként kijár a lelki gyakorlatról, mert valami gondja van. Senki nem tudta, hogy ő pap. Ez az atya hólyagrákban szenvedett. 3 éve nem misézett, mert a misa alatt is ki kellett volna neki a toalettre menni, és 3 éven jószerivel nem aludt, mert éjszaka is ugyanezzel a problémával kellett szembesülnie. És ez az atya, úgyhogy közben járó ima volt ezt megelőzően, és hát ott 110 ember imádkozott érte. A következő nap, ez volt az utolsó nap, az atya kiállt a szentélybe, széttárta a karját, végig aludta az éjszakát, egyszer nem ment ki a toaletre, és ő celebrálta 3 év után a hálaadó szentmisét. És még egy hölgyet szeretnék elmondani, akinek olyan válizületi betegsége volt, aki nem tudott levetkőzni, nem tudott fölöltözni. Évek óta tartott, csak 10 centire tudta elemelni a szobjától a kezét. Nem tudott étkezni, és már nem tudta megfordni a kanalat. Másnap reggel kiállt a szentélybe, fölemelte a kezét, és dicsőítette az Urat a gyógyulásáért. Bocsássatok meg, de nem tudom könnyek nélkül elmondani. És láttam lelki betegségükből, súlyos problémákból felépülő embereket egyik napról a másik napra. Ez akkora hatással volt rám, hogy azt mondtam, hogy ha az Úr itt van, közöttünk van és gyógyít 2000 év után is, akkor engem is meg fog gyógyítani. Láttam embereket sírni, zokogni. Na ez velem is megtörtént. A záró nap utolsó fázisa az volt, amikor a nővér és ez ő segítőtársa, Huber atya, kézrát értelvel mindenkiért imádkozott. Értem is. És mikor láttam embereket eldőlni, én azért imádkoztam, hogy Uram, ha lehet, akkor én nem akarok. És amikor rám került a sor, Huber atya és a nővér fölém tartották a kezüket, imádkoztak. Én eldőltem, és körülbelül 50 másodpercig feküdtem a földön. Semmi más, csak valami gyönyörűséget éreztem. Valami olyan elképesztő lelki békét, amit még soha életemben nem tapasztaltam meg. 50 másodperc után fölkeltem a földről, a helyemre mentem, és fél óráig sírtam. Olyan szinten megérintett az Úr, hogy onnantól kezdve nem volt visszaút. A lelki gyakorlat után még visszamentem Fóltra, pár nap múlva visszaérkeztem Budapestre, és az első utam a hálaadás volt. Bementem egy templomba, és hálát adtam az Úrnak ezért, hogy megérintette a szívemet. És amit még döbbenetként el tudok mondani, hogy ugye elmondtam az elején, hogy 60 évesen munkanélkül, egzisztencia nélkül nyugdíjba nem mehettem. Kértem az Urat, hogy segíts, tégy valami olyat, amivel ki tudok lábalni ebből az anyagi problémából. És nem tudom, hogy honnan jöttek a munkák, kaptam feladatokat. 3 hónap alatt mentálisan, egzisztenciálisan rendbe jöttem. Elmentem az Emboz közösségbe, akit Katona István atya képvisel, Szentlélek szemináriumra. Én nem tudtam az Emboz közösségről, azt sem tudtam, hogy létezik. A testvérem már volt ott korábban egy ilyen Szentlélek szeminárium, és mondta, hogy Misi, ha már így alakult az életed, akkor menj el oda, hogy tovább épüljél. Az Emboz közösségben annyi szeretetet kaptam, ebben a közösségben barátokra leltem. Olyan barátokra, akikre számíthatok bármikor, akiktől szeretetet, bizalmat kapok. István atya a lelkivezetőm lett, és ma ott tartok, hogy saját imacsoportom van. Az imacsoportban újabb barátokra leltem, és a hitéletem annyiban változott meg, hogy imával kezdem a napot. Napközben is sokszor fohászkodom, hálát adok az Úrnak a munkáért, hálát adok az életemért, a javaimért, hálát adok a családomért. És este egy lelkismeret vizsgálat és hálaadás az Úrnak azért a napért, amilyen ajándékokat kaptam. El nem tudom mondani, hogy mekkora fordulatot vett az életem. Ma gazdagabb és boldogabb ember vagyok, mint valaha voltam bármikor. Az én gazdaságom itt van belül, amit az Úrtól kaptam.
A szívedben.
Igen. Annyi kegyelmet, annyi ajándékot kaptam az Úrtól. Ezek abban nyilvánultak meg, hogy az volt az zarándokolni járok, hogy akkor te megyek Medjugorjéba.
Most ezzel a hittel, életszemlélettel hogyan tekintesz azokra az emberekre, akik magukban bíznak, másban hisznek, mások az értékek az ő számukra, és akár látszólag jól is érzik magukat? Látod bennük az akkori magadat?
Miután nyugdíjas lettem, a hitel azért most is sújt. Vállaltam egy személyi sofőri munkát a nyugdíj mellett. Egy volt vezérigazgató sofőrje voltam. Be kellett ülnem egy drága autóba, és az ő kérése alapján ide-oda elvinni őt alkalmasint, és ez az ember rettetesen gazdag volt. Ez az ember alkoholista volt. 70-es éveinek a második felében boldogtalan. Rettetesen szenved attól, hogy még mindig harásod, és még mindig még többet, és még többet. De ez sem lehet véletlen, hogy pont őnála lettem gépkocsi vezető ennél a gazdag embernél, hogy szembesüljek azzal, hogy milyenné válhattam volna, hogyha azt az életvitelt tovább viszem, ami akkor vízióként vagy célként megjelent előttem. Az egész családja, az életvitelük negatív példa volt számomra, hogy így nem, ezt nem szabad. Mondhatom, ma boldogabb ember vagyok, mint bármikor voltam. Nincs bennem stressz, nincs bennem görcs. Van jövőképen, vannak céljaim. És elindultam azon a keskeny úton, amit az Úr kijelölte számomra, és azon nem akarok többet letérni, mert ez tényleg boldoggá tesz.
Akkoriban, mikor még úgy élted az életedet, ahogy te elgondoltad, hogyan, milyen szemüvegen át láttad a kívülnek gondolt, vagy tudott embereket? Foglalkoztatott egyáltalán ez a dolog?
Nem igazán foglalkoztatott. Bolondoknak tartottam őket, akiknek nincsenek céljaik, és nincs életük. Nem tudom elképzelni, hogy ők boldogok lehetnek bennem, ezt elhitették. Olyan filmeket vetítettek nekem, olyan víziókat mutattak nekem különböző MLM tréningénkön, ahol helikopterrel repültek a Grand Canyon fölött, vagy a Tikitaka tónál jártak, vagy Dél-Afrikában, vagy a kínai nagyfalnál, vagy Disneylandben múlatták az időt,
ja,
a happy, a boldogság, mutatták a saját vitorlás hajójukat, jaktjaikat, amit én is megvehettem volna. Nekik ez volt a cél. Akkor ez nekem nem tűnt föl. Csak most tűnik föl, amikor láttam az igazgató urat, hogy elvált, hogy a családja boldogtalan, hogy a pénz csak mérgezi az életüket, és nincs igazándiból jövőképe, nincs célja neki, csak a pénz a célja, a gazdagsága, a bűvölet, a gyerekeik rossz tanulók, vagy drogoznak, vagy valamilyen bűnt követnek el, mert már az sem elég, hogy mindene van, már mindent megkapott. Naponta azért imádkozom, hogy azt a mintát, amit nem adtam át a gyermekemnek, hogy kapja meg. Ő férhez ment egy ateista fiúhoz, az én vejem havi nettó félmilliós fizetéssel dolgozik. Ott is a fókusz a pénzem van, a gazdagságon, hogy minél többet, minél nagyobbat. A gyermekem meg az unokáim nem járják azot, amit én járok. És csak az imádság által annyit tudtam elérni, hogy a gyermekem elkezdett tanúságtételeket nézegetni az interneten. És megtanulta a mi atyánkat meg az üdvözlégyet, amit én nem tanítottam meg vele annak idején. Most sem jár templomba, gyerekeket nem tanítja meg imádkozni, de már ez is egy haladás.
Mielőtt elkezdtük a beszélgetést, azt mondtad, hogy a te szobád falán van egy Krisztus arckép.
Szenvedő, vérző Krisztusnak az arcát mutatja. Nem mindig történik meg, és általában akkor fordul elő, hogyha valami rosszaságot teszek, ott van bennem a lelkiismeret fordulás, és még nem tudtam elmenni gyónni, letenni ezt a bűnt, de másnap reggel ugyanúgy imádkozom. Nézem a Krisztus arcát, behunyom a szemem, és vizuálisan megjelenik előttem, amikor átszögezi Krisztus kezét. És szinte érzem azt az iszonyatos kint és fájdalmat, amit ő átérez. És akkor kicsordul a könnyem, akkor képes vagyok beleélni abba a szenvedésbe, amit ő szenvedett, értem is, mert értem is meghalt. Arra motivál, hogy a bűnt ne kövessem el. Amit reggelente imádkozni szoktam, van egy olyan kitétel, ahol minden nap bátorságot kérek azért az Úrtól, hogy azt a keresztény életvitelt, hitet, amit én megtapasztaltam, meg azt a boldogságot tovább tudjam adni. Nem hittem magamról. Én 2 évvel ezelőtt még annyira bátortalan voltam, hogy nem mertem embereket megszólítani. Most derűt tudok teremteni más emberek lelkében, és én ezt teszem. Körülbelül 250 ügyfél volt, akikkel találkoztam, és ebből legalább 100 emberre barátságot kötöttem. Pusztán csak jósággal, szeretettel, mosolyt tudtam varázsolni az arcukra, és megköszönték. És egy nagyon friss példát hadd mondjak el, ez most történt velem, mielőtt jöttem ide. A nyugati téri aluljáróba, oda jó hozzám egy ilyen 30 körüli hölgy, fedél neki újsággal, és mondja, hogy albérletben lakik, nem régen még dolgozott, most kirúgták, nem kapta meg a járandóságot, egy gyermeket nevel. Nem ilyen hosszan, de elmondtam az én történetemet. És mondtam, hogy ami velem megtörtént, az vele is megtörténhet. Mondtam neki, hogy én segítek, ha ő is akarja. De azt, amit én megtettem, tegye meg ő is. Könycsördült a szeméből. És olyan boldogsággal, örömmel tölt el, hogy tudok neki jövőképet szétvázolni elé, hogy nem kilátástalan az élet. És visszautalok a barna másatyára, amikor azt mondta, hogy Misi akart. Akart. És én ezt tartom kurszóra, hogy akarni kell. És ha akarja, akkor az Úr is segít. Van egy ilyen közmondás, hogy segíts magadon, Isten is megsegít. És ő tényleg segít. De akarni kell.
Amen.
Amen.
Kedves hallgatók, Molnár Mihály tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Mária Rádió.
Böjte Csaba testvért hallják.
Erdő Péter bíboros úr és a Mária Rádió meghívott tavaly előtt is, tavaly is, hogy 100 gyerekkel jöjjünk el a Szent István búcsúra. A gyermekeinknek nekem is nagy-nagy élmény volt. Az idén is megkaptuk a meghívót. Úgy néz ki, hogy innen a Mária Rádió székhelyéről indulnánk. Ugye a Szent István Bazilikánál részt vehetnénk mi is a Szentmisén gyerekeinkkel, és utána hát a körmenetet is remélem, hogy bíboros úrral, meg a jelenlévő papokkal együtt az árva gyerekek is el fogják végezni. Én nagyon-nagyon örvendenék, ha sokan lennénk. Felkérést is kaptam arra, hogy a gyülekező közösségnek tartsak egy kis katekézist, egy pár szót mondjak. Tavaly is volt alkalmam szólni a búcsúra összegyűlő testvéreimhez. Adná az Isten, hogy tényleg sokan legyünk. Szent István nyomába, Boldogságos Szűzanya tiszteletére tényleg ki tudjuk fejezni szeretetünket, hűségünket, ragaszkodásunkat, összetartozásunkat.
Böjte Csaba testvért hallották.
Mária Rádió.
Hírpercek.
A mikrofonnál Szigler Lúzi.